Kezdődik a Híradó vasárnap este, Szőlősi Györgyi vagyok. Jó estét kívánok! Boszniában 30-an, Szerbiában 17-e haltak meg az áradások miatt, tízezreket telepítettek ki, Horvátországban is kritikus a helyzet. Magyarországon több folyón is harmadfokú készültség van, 320 kilométeren van árvízvédelmi készültség. Élőnkülő ingatlanpiac, ugrásszerűen nőtt az eladott lakások száma az év első 4 hónapjában. Előzetesben az érdi kettős gyilkos a gyanú szerint különös kegyetlenséggel végzett egy nővel és annak élettársával. Legalább 17 halálos áldozata van a szerbiai áradásoknak. Baricson, Száva-Szentdemeteren és Obrenovácon a legsúlyosabb a helyzet. Eddig 24 ezer embert kellett kitelepíteni. Sok helyen csónakokkal mentik a lakókat, de a katonaság kétértű járműveket és helikoptereket is bevetett. A magasabb épületekben rekedteknek kötéllel, vödrökben húzzák fel az élelmet. Horvátországban is egyre kritikusabb a helyzet. Eddig 3000 embert kellett kiköltöztetni a Száva áradása miatt. Bosznia-Hercegovinában pedig 30-ra nőtt a halálos áldozatok száma.
Több száz önkéntes tűzoltók, rendőrök folyamatosan pakolják szombat délután óta a homokzsákokat a vajdasági Száva-Szentdemeteren. Estére már 2 méter magasan tornyosult és kilométereken át kígyózott a védmű. Úgy tűnik, hogy emelkedett a vízszint olyan 20 cm-rel, percről percre nő. Ma este minden az időjárástól függ, mondta ez a belgrádi önkéntes. Emiatt volt, ahol meg kellett erősíteni az idéglenes töltéseket. A szivattyúk is folyamatosan dolgoztak, több száz köbméter vizet sikerült így visszajuttatni a mederbe. Közben a mentőcsapatok van, akit ölben, másokat a hátukon hoznak ki a vízzel körbevett lakóházakból. Akiket nem érnek el, mert felső emeleteken laknak, azoknak vödörben küldik fel az élelmiszert. Vannak, akik nem hajlandóak elhagyni az otthonukat. Mi azonban folyamatosan próbáljuk őket meggyőzni, hogy menni kell. Ez nehezíti a mentést, mondja a helyi önkéntes. Eddig már 24 ezer ember telepítettek ki a heves esőzések és az áradások miatt Szerbiában. Jelenleg ezeken a településeken a legsúlyosabb a helyzet. Ilyen katonai kétéltűvel is mentik a lakosokat Obrenovácon, mert ezzel könnyebb megközelíteni az épületeket. A 100 ezer lakosú várost teljesen ellette a víz. Civilek és a hatóságok is folyamatosan azon dolgoznak, hogy biztonságba helyezzék az embereket. Mi a földszinten lakunk, 1 méter magasan állt a víz a nappalinkban. Ez volt pénteken, tegnap már kicsit visszament, de se ennivalónk, se vízünk nem volt, mondja ez a kimenekített férfi. Ez már Horvátország. Itt csak a tető megbontásával sikerült kimenteni ezt az idős asszonyt, mert a víz már majdnem ellepte a házát. A külvilágtól teljesen elzárt asszony már nagyon elgyengült és kiszáradt, de a mentőcsapat még időben érkezett. Horvátország keleti részén a Száva át is törte a gátat. A magas vízállás miatt ott eddig 3000 embert kellett kiköltöztetni. De a házi állatok is várták a segítséget. Ehhez a kutyához a legjobb pillanatban érkeztek a mentők, és kimentették a menekülni képtelen állatot. A Száva folyó már elérte a valaha mért legmagasabb vízszintet. Obrenovácnál 6,5 méter magas, ami 1 méterrel nagyobb az eddigi csúcsnál, és tovább árad.
Folyamatosan menti az embereket Szerbiában a magyar mentőcsapat is. A Hunor mentőszolgálat 27 tagú egysége csónakokkal és helikopterrel is segíti a munkát. Közben a víz fogságában rekedt embereknek élelmet, gyógyszert és kötszert visznek.
Napok óta küzdenek a mentőegységek a rendkívüli áradással Obrenovácban. Csónakokkal, helikopterekkel mentik a sok ezer bent rekedt embert. A hatóságok megtiltották a helyszíni forgatást, amit hivatalosan nem indokoltak meg. Stábunkat kivételesen mégis beengedték néhány percre. Elárasztott buszmegálló, körbezárt benzinkút, a házak ablakáig álló víz. Ez a látvány fogadta a Magyarországról érkező mentőcsoportot Obrenovácban. A Hunor mentőcsapat tagjai szombaton érkeztek a településre, és azóta megállás nélkül segítenek. A magyar csapatnak több olyan embert is sikerült kimentenie, akik napok óta az árvíz fogságában voltak. Vasárnap egy idős asszonyt és egy férfit hoztak ki csónakjukkal a víz alá került településről, de a magyarok helikoptere is segít a munkában.
Helikopteres mentéssel 6 főt sikerült a térségből menteni, illetőleg csónakos vízimentéssel 2 főt sikerült kimentenünk az elöntött városból.
A csapat tagjai érkezésük óta megállás nélkül segítenek a katasztrófa sújtotta területen. Az emberek kimenekítésén túl a bentrekedt áldozatoknak élelmet, gyógyszert, kötszert visznek. Azt mondják, rendkívül nehéz dolguk van, mert úszadékok víz alá került, ezért nehezen észrevehető kerítések, jelzőtáblák veszélyeztetik őket és a kimentett embereket is.
Még mindig a alacsonyabb lévő részeken a házak tetejét, illetve van olyan, ahol még ki sem látszik a háztető, el van lepve vízzel. Az emberek ahhoz képest, hogy milyen kritikus a helyzet, elég jól tolerálják a vizet. Zömében élelmet, vizet kérnek, illetve 2 személy jelezte, hogy mentsük ki.
A tetőzés óta már több mint 1,5 métert tapadt a folyó, ezért a városban rekedt lakosság egy részét most már teherautókkal is ki tudják hozni. A Hunor mentőszolgálatot ma délután a Belgrádhoz közeli Obrenovácról a vajdasági városba Száva Szentdemeterre vezényelték át, ugyanis itt várható most az újabb árhullám, amely veszélyezteti a 100 000 fő lakosságú vajdasági települést. A nemzetközi erőket a vajdasági településen egyesíti most a szerb belügyminisztérium. Közben Obrenovácon sem múlt el még a veszély. A Kolubara folyó után most a Száva áradása okozhat újabb gondot a városban.
Az itthon homokzsákokkal védekeznek a Hernád mentén, ahol harmadfokú a készültség. A folyó a felső szakaszán már tetőzött, de legalább 1 hétig tart, amíg levonul az árhullám. Közben folyamatosan emelkedik a Lajta vízszintje, így már ott is harmadfokú készültséget kellett elrendelni.
Csak a fák lombjai látszanak ki a Hernád vízéből Hidasnémetinél. Jelenleg az országban ezen a folyón a legmagasabb, harmadfokú a készültség, több mint 60 kilométeren. Így néz ki a Hernád a közeli dombról, jól látszik, hogy az egész ártér víz alatt van. Homokzsákokkal torlaszolták el a körtöltések közötti utat Hernád-Szent Andráson, nehogy az út felől törjön be a településre a víz.
Homokot zsákolunk és viszik a töltésre, 2 sorba lesz a töltésen, mert hogy jön a víz.
1200 darab zsákot szedtünk meg, hát reméljük, hogy nem lesz nagyobb árvíz. Reméljük, már nem kell ezt megemagasítani a zsákot.
Novai Drány és Vizsoly között a Hernád víze az úton zúdult át, így azt le is kellett zárni.
Átmentünk volna, de nem hoztunk gumicsizmát.
Belegrádnál 80 ember dolgozott a gát magasításán, a református szeretetszolgálat önkéntesei is csatlakoztak hozzájuk. Ez pedig már Moson-Magyaróvár, ahol a Lajta áradt meg. Itt is harmadfokúra emelték a készültséget. Szolnokról is vezényeltek ide több mint 30 vízügyi szakembert, hogy segítsenek a védekezésben. Folyamatosan figyelik a töltés állapotát a környező településeken is.
Elmények egy esalomba, ott elakunk 1200 zsákot hama, aztán visszafutunk Győrbe. Aztán végeztünk is.
Az érintett terület ez itt van, ez a Hernád folyó.
Magyarországon jelenleg mindegy 320 kilométeren van árvízvédelmi készültség. A védekezést az országos műszaki irányító törzs hangolja össze a következő napokban.
A Hernád folyón legalább egy hétig védekeznünk kell még, ott egy lassú apadási folyamat lesz. Ez azt jelenti, hogy a védekezés a magasság hiány, illetve a magassági védekezés gyakorlatilag átalakul egy figyelőszolgálattá, és a figyelőszolgálat kereteiben figyeljük az egyéb árvízi jelenségeket.
Közben a Duna már tetőzött Nagybajcsnál, Győrben azonban továbbra is zárva tartják a rakpartot, amit elöntött a folyó.
A megáradt folyóknál vannak tudósítóink, a Hernád mellett Gesztelynél Embíró Liza, a Lajta mellett Moson-Magyaróváron Pelikán Andrea, a Rába mellett pedig Molna-Szecsődnél Németh Zsolt. Szervusztok! Liza, mekkora most a Hernád szintje? Mennyien védekeznek?
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy e percben is több százan védekeznek a Hernád mentén a gátakon. Szervusz, jó estét kívánok! Azt gondolom, hogy a legtöbben és a legerőteljesebben itt Gesztelynél. Ameddig a szem ellát, több mint 1 kilométer hosszú ez a homokzsákokból épített sorfal, amivel tulajdonképpen megemelték a gátat. 8500-nál is több homokzsákot építettek be, és jól látszik, hogy még mindig nem végeztek a munkával. De nyilván nem csak itt Gesztelynél kell védekezni, hanem miként az imént is hallottuk Aszalónál és Hernád-Szent Andrásnál normális. Ugye a Hernád a felső szakaszon Hidasnémetinél már tetőzött, ott megkezdődött a lassú apadás, a középső szakaszon viszont még mindig árad. Így például késő délután egy újabb útszakasz is víz alá került, és le kellett zárni a Hernád-Szent András és Fügöd közötti utat is, de szerencsére kerülővel minden település megközelíthető.
Liza, köszönjük, megyünk tovább Moson-Magyaróvára. Andi, mikorra várják a szakemberek a lajta tetőzését?
Szervusz, jó estét kívánok a híradó nézőinek. Ahogy várható volt, itt Moson-Magyaróváron délelőtt a másodfokú árvízvédelmi készültséget, délután pedig egészen pontosan 18 órától a harmadfokú árvízvédelmi készültséget is el kellett rendelni. Itt a Moson-Magyaróvári duzzasztónál egyébként 220 cm-en van jelenleg a folyó vízszintje, ez indokolja a harmadfokú készültséget. A szakemberek továbbra is azt mondják, hogy körülbelül kett hajnalban várható a folyó tetőzése 260-280 cm-en.
Molna Szecsődön van Németh Zsolt. Szervusz Zsolt, hány utat kellett lezárni a Rába mentén?
Jelen pillanatban három úton nem lehet még közlekedni. Jó estét kívánok, köszöntöm a híradó nézőit. Itt látszik a háttérben, talán mi Molnaszecsőd és Döröske között vagyunk. Itt még mindig több száz méter hosszan folyik keresztül az úton a Csörnöcpatak megáradt vize, és még két helyen a megyében, tehát nem lehet közlekedni. A Réce áradása miatt Bükk és Acsád elágazó között, illetve Vasegerszeg és Nagygerest között még mindig le van zárva az út. Bő és Gór között félpályás útlezárás és sebességkorlátozás mellett haladhatnak a járművek. Sebességkorlátozás van a 87-es főúton Kőszegnél is, ahol a Gyöngyös patak vize folyt ki az útra. Itt ugye két nappal ezelőtt a hatházi városrészből 10 embert ki kellett lakoltatni, közülük 5-en ma visszatértek az otthonaikba, és Bükön is, akik el kellett, hogy hagyják a házukat belvíz miatt, ők is már visszatérhettek, és lassan apadnak a folyóvizek, talán itt már nem romlik a helyzet.
Liza, Andi és Zsolt, köszönjük! Meghaladhatja a 500 milliárd forintot az Ivet ciklon okozta károk nagysága az országban. A biztosítókhoz már több ezer bejelentés érkezett. A legnagyobb pusztítást Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Somogy megyében okozta. A mezőgazdaságban is elkezdték felmérni a károkat, sok helyen veszélyben van a vetés is.
Ez meg fog semmisülni teljesen, mert ezt nem tudja kinevelni a szerencsétlen fa. Úgyhogy ez még ipari almának se lesz.
Megsínlette a hatalmas vihart az almaültetvény Egerváron. Méhes Gábor csak nem 30 hektáron gazdálkodik. A termés nagy részét elvitte a vihar. Vesztesége akár több millió forint is lehet.
Ez már jó nem lehet ebbe az évben, az biztos. Nagyon nehéz megmondani. Amit tudni lehet, hogy még nagyon sokat alszik kint a gyümölcs.
Ami már nem élénk zöld, meg kezd sárgulni vagy barnulni, az már nem fog termést.
A cseresznyés nagy részén pusztított az eső és az erős szél ebben az erdőteleki gyümölcsösben. A gazda szerint a sérült termést a tervezetnél csak jóval kevesebbért tudja majd eladni. A szakemberek folyamatosan mérik fel a károkat a mezőgazdaságban.
Az biztos, hogy egy elég komoly terméshullást okozott, és egyes helyeken, bár ez foltokban volt, jégkár keletkezett, és ez azt jelenti, hogy ott a minőség már nem első osztályú lesz, hanem ipari minőség lesz, illetve hát legfeljebb csak ceflének lehet felhasználni.
Mindent elöntött az Iszapennél, a balatonfenyvesi büfénél, még az épületben is áll a sár. Néhány napja itt a több méteres hullámok teljesen elárasztották a partot.
Most nagyon sok iszap homok került ide a területre. Ezt kell valahogy innen elvinni, vagy rendezni, illetve hát a belső takarítás, ez 2-3 napot fog igénybe venni szerintem.
Az elmúlt napok esőzései és a meglazult talaj miatt még vasárnap is dőltek ki fák Zala megyében. Ez a gesztenyefa például leszakította a telefonvezetékeket. A biztosítókhoz folyamatosan érkeznek a bejelentések, akár elérheti a 500 milliárd forintot is.
Leggyakoribb káresemények azok a fakidőléssel kapcsolatos úgynevezett rádüléses károk, az elöntéses károk, ami a garázsokat, illetve a mélyen fekvő, tehát szuteréneket illeti. Jelentős kárbejelentés mennyiség érkezett még az ingatlanokkal kapcsolatban, ingatlanok tető megbontásával kapcsolatosan, illetve az ezt követő beázások.
A biztosítók szerint a következő napokban többszörösére nőhet a kárbejelentések száma.
Két lábra állt a magyar gazdaság növekedése, az exportra és a belső fogyasztásra, mondta a nemzetgazdasági miniszter a Lényeg című műsorban. Varga Mihály hozzátette, az elmúlt negyed évben a 3,5%-os gazdasági növekedés elsősorban annak volt köszönhető, hogy nagyon jól teljesített a járműipar, ami húzta az exportot. A miniszter arról is beszélt, hogy a belső fogyasztás javulását a pedagógusok, valamint a szociális és egészségügyi dolgozók béremelése, a családi adókedvezmény kiterjesztése és a rezsicsökkentés tette lehetővé. Varga Mihály hangsúlyozta, a következő években még több pénzt fordít beruházásokra a kormány.
A kormány döntött arról, ezt el is fogadta, hogy 14 és 2020 között 60%-át a fejlesztési forrásoknak gazdaságfejlesztésre fogjuk fordítani. Ez az előző 7 éves időszakban csak 16% volt, tehát nagyságrenddel többet fogunk költeni munkahelyteremtésre, kis- és középvállalkozások támogatására és beruházásokra.
Két nap múlva lejár a személyi jövedelemadó bevallás leadásának határideje, a dokumentumokat május 20-án éjfélig kell elküldeni. Akinek adótartozása van, annak szintén jövő keddig kell befizetnie a pénzt. Az adóhivatalok központi irodái holnap és holnap után meghosszabbított nyitvatartással várják az ügyfeleket. A bevallásokhoz az ingyenesen hívható kék számon is lehet segítséget kérni. 30%-kal több ingatlan cserélhet gazdát ebben az évben, mint tavaly. Erre számítanak az ingatlanpiaci elemzők. Az egyik piacvezető cég felmérése szerint ugrásszerűen megnőtt az eladások száma az év első 4 hónapjában. A legtöbb lakást a fővárosban és a nagyvárosokban adják el.
3 hónapja hirdetik ezt a budapesti társasházi lakást, és már van is rá komoly érdeklődő. Az értékesítéssel megbízott szakember azt mondja, egyre könnyebb eladni az ingatlanokat, mert érezhetően megnőtt a kereslet az elmúlt hónapokban.
Még múlt évben, illetve az előtt években több hónapot, sok hónapot, vagy akár éveket kellett várni egy értékesítésre. A mai viszonyok között ez elég hirtelen is jött, minket is meglepett. Volt, hogy akár egy hét alatt, vagy egy hónap alatt sikerült egy olyan ingatlant eladni, ami a visszaemlékezések alapján akár múlt évvel ezelőtt nem lett volna ilyen gyors.
Az egyik piacvezető ingatlan közvetítő cég legfrissebb kimutatása szerint márciusról áprilisra országos átlagban 12%-kal rövidült le az értékesítési idő. A leggyorsabban Budapesten cserélnek gazdát a lakások. A fővárosban 21%-kal csökkent a hirdetésre és eladásra szánt idő egy hónap alatt.
A leggyorsabban a panellakások fogynak.
A Híradónak nyilatkozó elemző szerint az elmúlt években a panelek ára csökkent a legjobban, ezért most ezt éri meg a leginkább venni. De nő a kereslet a téglaépítésű lakások és a családi házak iránt is, bár még egyelőre csak a nagyvárosokban tapasztalható az élénkülés. Rutai Gábor arra számít, hogy az év hátra lévő részében tovább nő majd a kereslet az ingatlan piacon.
Egyrészt alacsonyan vannak még az ingatlan árak, másrészt nagyon olcsón lehet hitelhez jutni. Harmadrészt a piaci várakozások, azok most már pozitívak, tehát a leendő vásárlók úgy gondolják, hogy mernek ilyen vásárlásokba bocsátkozni, hiszen érzékelnek egy olyan pozitív gazdasági környezetet, ami esetleg nekik támogatást ad ehhez a döntéshez.
Úgy számolnak, hogy ebben az évben 30%-kal több ingatlant értékesíthetnek, mint egy éve. A szakértő szerint azonban ez nem hoz majd jelentős árrobbanást, csupán 1-2%-os áremelkedést várnak.
Célegyenesbe fordult az európai parlamenti választási kampány. Egy hét múlva, május 25-én vasárnap több mint 8 millió választópolgár dönthet arról, hogy kik foglalhatják el az európai parlamentben a Magyarországnak járó 21 képviselői helyet. A választás tétje nagyobb, mint korábban. A végeredménytől függ, hogy jobboldali vagy baloldali elnöke lesz-e az Európai Bizottságnak, amely gyakorlatilag az unió kormánya.
Az olasz kormányfő éppen nyerekbe pattan egy fitnessteremben kampány körútján, majd némi tekerés után Forli város főterére ment, ahol a jövő heti EP választásokon való részvételre buzdított. Az Európai Bizottság elnöki székére pályázó Jean-Claude Juncker pedig a Portugál Porto városában kampányolt. A néppárti politikus egy tésztagyárba is ellátogatott. Komoly az Európai Uniót érintő témákról, így például az ukrán helyzetről volt szó az Európai Bizottság elnöki posztjáért versengő politikusok pénteki vitáján Brüsszelben is. Az uniós pártok csúcsjelöltjei nem először ütköztették álláspontjukat a nyilvánosság előtt. A mostani európai parlamenti választáson a szavazók ugyanis nem csak arról dönthetnek, hogy a jobb vagy a baloldalnak legyen többsége, hanem közvetve arról is, hogy ki irányítsa az Európai Bizottságot, amely gyakorlatilag az az unió kormányának felel meg.
Az egész új eljárásnak a legfőbb céljai között az elsődleges az volt, hogy nagyobb érdeklődést keltsen az európai választások iránt. Inkább az európai ügyekről szóljon ez a választás, és ne a belpolitikáról szóljon.
A jobb és baloldal között szoros verseny alakult ki az elmúlt hónapokban. A legfrissebb közvéleménykutatás szerint némileg nőtt a különbség. A mostani adatok szerint az Európai Néppárt 221, míg az európai szocialisták 194 helyet szereznének Brüsszelben. A 751 tagú Európai Parlamentben Magyarország 21 képviselőt küldhet. A szavazás május 25-én lesz. A több mint 8 millió választásra jogosult 10.386 szavazókörben voksolhat. Az európai parlamenti választáson az egész ország egy választókerületet alkot, így mindenki azonos szavazólapot kap majd, amelyen 8 pártlistára lehet szavazni. Reggel 6-tól este 7 óráig lehet voksolni, utána kezdődik a szavazatok számlálása. Bár a hivatalos eredménnyel 23 óráig kell majd várni, míg az unió összes országában befejeződik a voksolás, az Európai Parlament azonban már egy órával korábban közzéteszi az első mandátum becslését. Csaknem 100 magyar nagykövetségen és konzulátuson mintegy 8000-en szavazhatnak, kétszer annyian, mint 5 évvel ezelőtt. A legtöbben mintegy 900-an Brüsszelben voksolnának, egy valaki pedig Beirutban. Szakértők szerint a szoros verseny miatt akár Magyarország is lehet a mérleg nyelve. Előfordulhat, hogy itthon dől el, milyen többségű lesz a brüsszeli parlament. És akár a magyar voksokon múlhat az is, hogy jobb vagy baloldali lesz-e az Európai Bizottság elnöke.
Nincsen fölösleges szavazat, mondta Tőkés László Gödöllő, a Fidesz-KDNP listájának harmadik helyén induló erdélyi magyar politikus. Az európai parlamenti választáson való részvételre buzdított a kampánygyűlésen. Egyúttal hangsúlyozta, meg kell harcolniuk minden egyes szavazatért. Tőkés László kiemelte, ha a választóktól bizalmat kapnak, akkor esélyük lesz az európai politikát is alakítaniuk.
Mi valóban egy olyan nemzetegyesítő politikának vagyunk a részesei, a támogatói, és ezt próbáljuk folytatni az európai parlamenti választásokon, amely Magyarország helyét hivatott kijelölni Európában, Magyarország helyét hivatott kijelölni Közép-Európában.
Az MSZP kész csatlakozni Helmut Schmidt gondolatához, aki szerint az Európai Parlamentnek egyfajta puccsot kell végrehajtania az Európai Bizottsággal szemben. Szalnyi Tibor a párt EP lista vezetője emlékeztetett, a volt német kancellár két napja azt mondta, a parlamentnek nagyobb hatalomra kell szert tennie a brüsszeli bürokráciával szemben, és ezt csak azzal érheti el, ha fellázad az Európai Bizottság ellen. Szalnyi Tibor szerint az egyik, amin változtatni kell, az az ifjúságpolitika.
Változtassunk meg nagyon sok mindent Európán. Éppen ezért a Magyar Szocialista Párt kínálatában, hogy most csak az első 10-et említsem, az első 10-ben 6 olyan ember van, akinek egyébként igen sok köze van az ifjúságpolitikához.
Az Együtt PM szerint az Európai Uniós tagság 10. évfordulóján megállapítható, hogy Magyarország nem jól sáfárkodott a lehetőségekkel. Szelényi Zsuzsanna EP képviselőjelölt azt mondta, pártja az Európai Parlamentben olyan politikát képviselne, amely nem a magyar kormány, hanem az emberek valódi érdekeit jeleníti meg.
Az Európai Unió a lehetőségek, az igazságosság és a jólét letéteményese Magyarország számára, és az európai parlamenti képviselőknek az a dolga, hogy az állampolgárok érdekeit képviseljék ott.
A Jobbik szerint a május 25-i EP választáson két erő méretteti meg magát, egyik oldalon a Jobbik, a másikon pedig mindenki más. Mirkóczki Ádám a párt szóvivője azt mondta, aki úgy gondolja, hogy az elmúlt 25 év politikája megfelelő, szavazhat akár a Fideszre, akár az MSZP-re, mert nincs köztük különbség. Hozzátette, szerinte a Jobbik lett az országban a második erő.
Április 6-a óta mindenkinek teljesen nyilvánvaló, hogy a Jobbik lett a második erő, hiszen aki már aznap este, április 6-án este a választások éjszakáján elemezgette a számokat, az pontosan tudhatta, hogy ha a baloldali nagy összefogást külön pártokra bontja, akkor teljesen egyértelmű, hogy a Jobbik a második helyen végzett.
Elismerte a jobbikos Kovács Béla, hogy rendszeresen találkozik keleti országok befolyásos embereivel, de hangsúlyozta, hogy ez a munkája része. Ugyanakkor a pártból korábban kizárt Pősze Lajos a Hír TV-nek azt mondta, nem lepte meg, hogy Kovács Béla gyanú szerint az Európai Unió intézményei ellen kémkedhetett. A Jobbik szóvivője visszautasította egykori párttársa állítását. Mirkóczi Ádám azt mondta, soha nem titkolták, hogy a Jobbik jó viszonyra törekszik Oroszországgal. A Fidesz kezdeményezésére holnap az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága a témában Vona Gábornak, a Jobbik elnökének meghallgatását tervezi.
Az eléggé ilyen furcsa ez az egész, hogy végülis mit akarnak tőlem? Miért akarnak engem börtönbe zárni 2-től 8 évig?
Nem érti a kémgyanúba keveredett Kovács Béla, hogy miért nyomoznak ellene. A jobbikos politikus egy szombati kampányrendezvényen elismerte, hogy rendszeresen találkozik keleti országok befolyásos embereivel, de hangsúlyozta, hogy ez a munkája része.
Igen, kijelentem, találkozom, mert a munkámhoz tartozik külföldi diplomatákkal. Van köztük orosz, van köztük üzbék, van köztük kazak, nagykövetekkel szoktam akár ebédelni, akár vacsorázni. Na de hát most felsoroltam egy néhány országot. Én amerikaival nem szoktam. De olyan közel-keleti verse. Mert én nem értem a nyelvüket.
Csütörtökön derült ki, hogy nyomoznak Kovács Béla ellen. A Magyar Nemzeti Információi szerint kémkedés lehet a gyanú, mert a jobbikos LP képviselő rendszeresen találkozik konspiratív módon orosz diplomatákkal. Ezek után több hírportál is arról számolt be, hogy Kovács Béla kiváló orosz kapcsolatokkal rendelkezik, és tisztázatlan a múltja. Többek szerint gyanúsan gyors karriert futott be a Jobbikban, amit a lapok informátorai szerint annak köszönhet, hogy jelentős anyagi segítséget nyújtott a pártnak. Kovács Béla a botrány kirobbanása után azt mondta, 2006-ban valóban támogatta a Jobbikot, de azóta nem, és azt is tagadja, hogy kém lenne. A Jobbikból korábban kizárt Pősze Lajos a Hír TV-nek azt mondta, nem lepte meg, hogy Kovács Béla a gyanú szerint az Európai Unió intézménye ellen kémkedhetett. Szerinte Vona Gábort és a Jobbik más vezetőit is Oroszországból és Iránból irányíthatják.
Olyan széles, átfogó akciósorozatot folytat tudatosan a Jobbik, az Európai Unió, sok esetben a kereszténység ellen és az Euróatlanti Szövetség ellen, hogy emögött az én feltételezésem szerint muszáj motivációnak, koordinációnak, irányításnak lenni.
Ezen a tavalyi felvételen például az látszik, hogy Kovács Béla és Vona Gábor Moszkvában tárgyal Leonid Kalasnyikovval, az orosz kommunista párt titkárával. Nem ez volt az egyetlen alkalom, hogy Kovács Béla magával vitte Moszkvába Vona Gábort.
Pősze Lajos lassan szerintem kezeltetni kéne.
A Jobbik szóvivője visszautasította korábbi pártársa állítását. Mirkóczi Ádám szerint soha nem titkolták, hogy a Jobbik jó viszonyra törekszik Oroszországgal, ám szerinte Vona Gábor minden tárgyalása nyilvános volt, és sohasem konspiratív módon találkozott orosz politikusokkal. A tervek szerint Vona Gábort hétfőn hallgatja meg az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. Ellenzéki és kormánypárti képviselők korábbi nyilatkozatai szerint elsősorban arról kérdezik majd, hogy mennyi anyagi támogatást kapott a Jobbik Kovács Bélán keresztül, és hogy ismeri a pénz eredetét.
A világ legmagasabb minimálbéréről tartottak népszavazást Svájcban. Arról dönthettek, hogy bruttó 5500 forintnak megfelelő svájci frank legyen-e az órabér. Ez havi 900.000 forintnak felel meg. Az előzetes adatok szerint a svájciak nem támogatták a kezdeményezést, attól tartottak ugyanis, hogy a magasabb fizetés sokak munkahelyének elvesztésével járt volna. 18 embert vett őrizetbe a török rendőrség a több mint 300 halálos áldozatot követelő bányaszerencsétlenség miatt Nyugat-Törökországban. Köztük vannak a bányát üzemeltető vállalat vezetői is, őket hanyagsággal vádolják. A szénbányában kedden történt robbanás, majd többször is tűz ütött ki a tárnában. A mentési munkálatok már befejeződtek, összesen 485 embert sikerült kimenteni. Az utolsó holtesteket tegnap hozták felszínre, sok áldozatot ma temettek el. A baknak ütközött egy kisiklott villamos, tanuló villamos délután a főváros harmadik kerületében a Bécsi úti végállomáson. A BKV közleménye szerint az oktatót és a tanuló villamos vezetőt könnyű sérüléssel vitték kórházba. A kombinó villamos nem szállított utasokat, de az anyagi kár jelentős. A közlekedési vállalat vizsgálatot indított. Előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság azt a 41 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy érdi házban megölt két embert. A holttestek akkor kerültek elő, amikor a lángoló házhoz riasztották a tűzoltókat. Azt még vizsgálják, hogy szándékos volt a gyújtogatás. A feltételezett tettes szomszédja azt mondta a híradónak, korábban is rengeteg gond volt már a férfival és családjával.
Pizsamanadrágban és papucsban, civil ruhás rendőrök kíséretében érkezett a Budapest környéki törvényszékre az a 41 éves férfi, aki a gyanú szerint különös kegyetlenséggel végzett egy 42 éves nővel és annak 63 éves élettársával. Egy érdi családi ház oltása után két holttestet találtak a tűzoltók pénteken. A szakértő megállapította, gyilkosság történt, de azt még vizsgálják, hogy a házat a gyilkos gyújtotta-e fel, hogy így tüntesse el a nyomokat. A szomszédok azt mondják, semmit sem hallottak.
A reggeli órákba csengettek, és akkor döbben találtam, hogy egy rendőr áll előttünk a kapuba, és tőle tudtuk meg, hogy mi történt a szomszédban.
A rendőrök még aznap délelőtt elfogtak egy férfit Budapesten egy 7. kerületi házban. A gyanúsított rokonai nem akartak nyilatkozni. A szomszédos lakásban élő asszony viszont, aki kérte, hogy az arcát nem utassuk, elmesélte, mit hallott.
Én azt hittem először, hogy gyámügyesek, mert kiabált a valamelyik nő személy, hogy nem vihetik el a gyerekemet.
Azt mondta, a lakásban, ahonnan elvitték a feltételezett tettest, rendszeresek voltak a veszekedések.
Állandóan hangosodtak, és állandóan verekedtek, és állandóan kiabáltak.
A pénteken elfogott férfi a bíróság folyosóján végig papírral takarta el az arcát. A rövid tárgyaláson a bíró elrendelte az előzetes letartóztatását. Úgy tudjuk, a gyilkosság indítéka féltékenység lehetett. Az ügyben a Pest megyei rendőrfőkapitányság nyomoz tovább.
Volt, ahol 90 milliméternyi eső hullott az elmúlt három viharos, csapadékos napon. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat adataiból. A legerősebb széllökéseket pedig a Bakony és a Balaton térségében mérték. Ma is folytatódtak a viharok. A Pest megyei Királyréten néhány óra alatt zúdult le több mint 80 milliméternyi eső. A kis patakok kiöntöttek.
Amint itt látható, a Balatonon...
Méteres balatoni hullámokkal érkezett meg az országba az Ivett-ciklon csütörtökön. A több mint 100 km per órás szél szó szerint kibillentette a tavat a medréből. Három napig tombolt a vihar országszerte. A legerősebb széllökések itt a Kaphegyen megközelítették a 150 km per órás sebességet. Ezeken a felvételeken az látszik, ahogy a szél egy mázsás fát dönt ki Kaposváron. A közelben álló férfi az utolsó pillanatban tudott csak elugrani. Az egyik toronyról átrepült a másikra a Szombathelyi Egyetem teteje. Akkora erővel tombolt a vihar. Szerdától péntekig például Pécsett annyi eső esett, mint máshol egész áprilisban.
91,9. Hát azt vettük észre, hogy állandóan esett az eső. És változó intenzitással is igen nagy mennyiségben. Gyakorlatilag három napon keresztül, szinte megállás nélkül.
Szombaton is folytatódtak a viharok. A Pest megyei Királyréten néhány óra alatt zúdult le több mint 80 milliméternyi eső. A kis patakok kiöntöttek.
Ha az ember ránézett, akkor szinte beleszédült. Szóval olyan érzése volt az embernek, hogy úgy húzza be a sodrás.
A meteorológusok szerint az volt a baj, hogy túl kicsi volt a vihar kiterjedése.
Ez az Ivett nevű ciklon ezért tudott ekkora pusztítást végezni, mert egy viszonylag kis területre koncentrálódott az a nagy energia, ami benne áramlott körbe-körbe.
Bár az Ivett ciklon már elhagyta Magyarországot, de még a közelben van.
Itt látható Magyarország, ugye, és itt az Ivett ciklon még mindig itt van a közelünkben, annak köszönhető az, hogy még vasárnap, tehát ma is még elég felhős az ég.
Az előrejelzések szerint a jövő héten fokozatosan melegszik az idő. A hétvégén néhol már 31 fok is lehet.
Késő délután egy heves zivatarlánc ért el Vas megyét, több helye jég is esett. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék ismét bőven adott munkát a katasztrófa védőknek. Egyházas rádócon lakóházak alaksorát és pincéket öntött el a víz, de volt, ahol istállókból kellett kimenteni az állatokat. A víz több helyen a sineket is alámosta, ezért korlátozták a vonatok sebességét. A veszélyeztetett lakóházaknál tűzoltók és önkéntesek szivattyúkkal dolgoznak, hogy eltávolítsák a vizet. hosszantartó tapssal ünnepelték Mundrucó Kornél Fehér Isten című filmjét a 67. Cannes Filmfesztiválon. Egy 1000 férőhelyes teremben mutatták be a rendező új, csaknem 2 órás filmjét, amely a hivatalos program második legjelentősebb versenyében szerepel. A nyitó film a Grace Monaco csillaga volt Nicole Kidman főszereplésével. A Cannes Filmfesztiválon 18 alkotás versenyzik a legjobb műnek járó aranypálmáért. A fesztivál május 25-ig tart, de az aznapi európai parlamenti választások miatt a díjkiosztót már szombaton megtartják. Most jön Mohai Bence a sporthírekkel, aztán időjárás jelentés, utána Magyarország. Szeretlek, maradjanak velünk, viszontlátásra!